Szép napot kívánok mindenkinek, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és Kovács Klári szerkesztő nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt ismét az eredet, és újból egy vendéggel érkezek, méghozzá Bódi Zoltán nyelvésszel, a Magyarság Kutató Intézet nyelvtervezési kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát köszönthetem itt nálunk a stúdióba, köszöntöm.
Tisztelettel köszöntök mindenkit.
És hát arra gondoltunk, hogy most akkor a hivatali nyelvről beszéljünk, ami ugye első hangzásra ugye azért egy kicsit kétségbejti az embert, hogy vajon erről lehet-e mit beszélni. De hát ez fontos témakör, mert sokaknak szinte érthetetlen a hivatali nyelv, és ezt nem is tanítják a középiskolákban, hogy hogyan lehet ezt értelmezni, miért lenne fontos, hogy a hivatalok is közel legyenek a köznyelvhez. Úgyhogy talán kezdjük azzal, hogy helyezzük el a hivatali nyelvet a nyelvváltozatok körébe. Hova tartozik?
A hivatali nyelv egy átmeneti nyelvváltozat a jogi szaknyelv és a köznyelv között. Gyakorlatilag a közigazgatási intézményeknek, tehát az úgynevezett hivataloknak az lenne a dolguk, hogy a jogi tartalmat, amiről döntenek a hivatalok, illetve a különböző szervek, és a mögöttük álló jogszabályi tartalmakat valamilyen módon közvetítsék a mindenkori ügyfél felé, induljunk ki abból, és nevezzük úgy, hogy a laikusok felé. Nem mindegyik laikus, de általában mondjuk azok. Tehát egy ilyen közvetítő szerep. Tulajdonképpen egy szaknyelvi változat, amelyik alapvetően a jogi szaknyelven alapul, ebből indul ki, annak az eszközei, terminológiáját, kifejezéseit használja, de a köznyelv felé kellene nyitnia, kellene. Igen, és az oktatást is említette. Hát igen, minden ott kezdődik, tehát egyébként gyakran szoktuk a hivatali nyelvet és a hivatalnokokat hibáztatni, hogy ugye úgy írnak, hogy ne értsük meg, stb. Nyilván erre majd visszatérünk. Csak most rögtön az elején szeretném jelezni, hogy kettőn áll ám a vásár. Tehát mindaddig, amíg nyugodtan le tudjuk élni az életünket úgy, aktívan, akár, mit tudom én, alkotói, értelmiségi munkakörökben, de akármilyenben, semmi értékítélet nincsen benne, le tudjuk az egész életünket úgy élni civilként, hogy a közigazgatási és a jogi műveltségünk az egészen pontosan nulla. Tehát a közvéleménynek általában arról sincsen semmilyen fogalma, hogy a jogszabályok, tehát a törvények hol születnek. Tehát nem a hivatalok csinálják, hanem azok az emberek, akikre szoktunk időnként szavazni az országgyűlési választás. Igen, azok a férfiak és nők, akik oda beülnek, azok csinálják a törvényt. Igen. Tehát, és egy hivatalon számon kérni, hogy miért azt meg, miért úgy írja,
meg ami ez, hát szóval nagyon ez nehéz olyan kérdés, hiszen a hivatalban dolgozóknak is meg kell felelni a jogszabályoknak, pontosnak kell lenni, pont azért, hogy ne lehessen őket elővenni azzal, hogy félreérthetők voltak, stb. És ilyenkor hajlamosak ugye úgy értelmezni az átlag laikus ember, hogy hát annyira pontosak akarnak lenni, hogy már a részletekbe elveszve, ő meg nem fogja föl, hogy mi az, amit írnak a hivatalnokok.
Sőt, hát ugye különböző előítéletek, ilyen sztereotíp vélemények alakulnak ki a laikus emberekben, a közvéleményben, a hivatalokkal kapcsolatban, a hivatali kommunikációval kapcsolatban. Azért írnak olyan érthetetlenül, hogy én, mint mindenkori állampolgár vagy ügyfél, nekem esélyem se lehessen az én jogaimat érvényesíteni. Kettő, azért írnak olyan bonyolult módon, hogy az ügyvédeknek legyen dolguk. Tudnélék, az egyszerű embernek egy egyszerű határozat vagy végzés értelmezéséhez is jogi képviselőt kell megkeresnie, mert nem érti, ami oda le van írva. Három, azért írnak olyan bonyolultan, hogy a saját létüket valamilyen módon bizonyítsák, mert tulajdonképpen ez két sorban is lehetne írni. Ezek nyilvánvalóan szélsőséges, sztereotíp, igazságtalan vélemények, de a dolognak a motivációja tényleg az, hogy egy átlagos műveltségű, megfelelő, jó szintű szövegértő képességgel rendelkező, ám jogi műveltség nélküli átlagos ember nagyon sok esetben nem fogja azt megérteni, vagy borzasztó nehezen és pontatlanul tudja értelmezni, ami a hivatalok felé megjelenik, tehát írásban megjelenik. És ez egy nagy probléma, mert egyik szereplőnek sincsen igazán motivációja az arra, hogy ezen változtasson. Pont azért, amit az előbb mondott nagyon helyesen, hát persze a hivatalok egy, hadd használjam ezt a szót a szó legnemesebb értelmében, egy jogállami környezetben úgy kell, hogy működjenek, ahogy a jogszabályok nekik előírják. Az állampolgárok pedig pont fordítva bármit megtehetnek, kivéve azt, amit a jogszabályok nekik tiltanak. Ez egy örök ellentmondás lesz, tehát el kell, hogy keserítsem a hallgatókat, mert nem fogunk odáig eljutni, hogy olyan egyszerűen levelezzenek a hivatalok az állampolgárokkal, mint amilyen egyszerűen próbálok én most beszélni erről a jelenségről.
Igen, de amikor két félről beszélünk, és próbáljuk megtalálni a közös nevezőt, meg a közös célt, akkor persze mindegyik félnek megvan a maga érdeke. De azon vitatkozni, hogy kinek van igaza, néha egy kicsit olyan, hogy hambába holt dolog is, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogy lehet a kettőt közelíteni. Milyen alternatív lehetőségek vannak? Hol vannak a felelősségei mondjuk a magyar állampolgárnak, meg mondjuk a hivatalnoknak, hogy mindenki tegyen azért, hogy mégis közelítsen ez a két nyelv egymáshoz, és jobban megértsék mondjuk a hivatali nyelvet.
Az állampolgároknak a felelőssége abban áll, hogy igenis föl kell szednünk magunkra egy megfelelő jogi és közigazgatási alapismeretet. Iskolai rendszer, oktatási szisztéma, oktatáspolitika, motiváció a hétköznapi emberek részéről, ez mind benne van. Nem egyszerű dolog, nem egyszerűen megoldható feladat és kérdés, de egyébként lehetetlen állapot, hogy érettségizett embereknek fogalmuk nincsen arról, hogy hogyan működnek a hivatalok, hogyan működik az ország alapvetően. Persze, igen, hallgatók most tehetnek, hallom is a rossz májú megjegyzéseket, de azért mégiscsak valamilyen általános képnek csak kellene lennie. Tehát rajtunk is áll a vásár. Másrészt pedig ne legyünk igazságtalanok, ha egy ügy bonyolult, arról nem lehet egyszerűen kommunikálni, tehát nem hagyhatunk ki belőle elemeket. A hivatalok részéről viszont óriási a felelősség. Nem könnyű a helyzetük. Tehát éppen azért, mert közvetítő szerepet kellene, hogy betöltsenek, de a jog írja elő számukra azt, hogy mit és hogyan. Vannak olyan jogszabályi elemek, amelyek bizonyos hivatali írott szövegműfajoknak a formai és tartalmi elemeit is előírják. Tehát nem a direkt a saját döntésük alapján kell, hogy minimum 6,5 oldal legyen egy egyszerű végzés is egy ügyben, hanem mert megvan a kötelező jogi tartalom.
De vajon ezen is lehet változtatni?
Bizonyos mértékig elképzelhető. Nyilván alapvető változások nem lehetségesek, de apró finomítások igen, amelyek segítenek. De ennél sokkal kézzelfoghatóbb dolog az, hogy a jelenlegi jogszabályi keretek között is egyértelműen meg lehet találni azokat a szövegalkotási technikákat, módszereket, amelyekkel radikálisan érthetőbb és egyszerűbbé válik egy általános hivatalos szöveg. A hivatali szövegek azok sokfélék. Tehát vannak kötött műfajok, határozatok, végzések, vannak jogi kötőerővel nem rendelkezők, egy tájékoztató levél, egy értesítés, mit tudom én arról, hogy az 1%-unkat az akármelyik hivatal felhasználta. Hál' Istennek ez ügyben már haladunk, tehát egy csomó hivatalunk ezeket a tájékoztatásokat egészen emberi nyelven tudja, meg tehát köznyelven tudja megírni. De szóval visszatérve az érthetetlenségre, mi is a Magyarság Kutatóintézetben és más kollégák is különböző egyetemeken és kutatóintézeteken, például nemrégen a Miskolci Egyetemen volt egy óriási nagy, OTKA támogatott, hatalmas, nagy adatbázisú hivatali nyelvi kutatás. Tehát tudjuk azt, hogy melyek azok a nyelvi eszközök, nyelvi szempontok, amelyek akadályozzák az érthetőséget. És van egy csomó olyan ezek közül, amelyeket simán meg lehet oldani a jelenlegi jogszabályi keretek között.
Például teszek fel egy kérdést. Igen. Amikor egy hivatalos levelet megfog valaki, és látja már előre, hogy 6 oldal hosszúságú, nyilván indokolt, de elkezdi az egyik mondatot olvasni, és a mondat vége körülbelül a 6. sor végénél tapasztalatot. Nagyon hosszú mondatokba fogalmaznak. Ami azért érdekes, mert például a médiában dolgozva, vagy a rádiónál is mindig azt szokták mondani, hogy ne beszéljünk olyan hosszú mondatokba, mert akkor egy az, hogy levegőhöz sem jutunk, meg már elveszi a hallgató a mondat elejét, de ugyanez van, amikor egy szaknyelvet, vagy hát hivatali nyelvet olvas valaki, hogy nem tudja, hogy honnan is indultunk el. Hát tehát, hogy például ez kötelező elem vajon, vagy ezen is lehet finomítani, hogy mondjuk nem kell 6 soros mondatokat írni.
Hát persze, hogy nem kellene 6 soros mondatokat írni, hanem indokolt a 6 soros mondat. Ez egyébként egy hagyomány. Pont elérkeztünk ahhoz ahhoz a tartalomig, amivel kezdtük is a beszélgetésünket, tehát, hogy közvetítő nyelvváltozat, a hivatali nyelv, a jogi szaknyelv és a köznyelv között. A jogi szaknyelv, a jogszabályokra kifejezetten jellemző az a mondatszerkesztési technika, amelyet említett, hogy egyrészt hosszadalmas a mondat, de ez rögtön fűznék egy lábjegyzetet. A különböző kutatások ezt egyértelműen kimutatták, hogy a megértésnek a problémája, a szövegértelmezésnek az akadálya nem elsősorban a mondat hossz, hanem az összetartozó elemeknek a szétválasztása. Tehát egy tipikus jogi nyelven, szaknyelven megfogalmazott mondat úgy néz ki, hogy elkezdődik az alannyal, tehát hogy kiről van szó, aztán utána jönnek a bővítmények. Mikor, merre, meddig, ha így, akkor, ha úgy, amakkor, és közben vannak ilyen beszúrások, ilyen beékelések, hogy egyébként pedig ez meg az meg amaz, akkor utána megint folytatja a bővítményeket, ez megy akár 6 soron keresztül, és biztos, hogy a legutolsó szerkezeti elem lesz az állítmány, tehát hogy mi történik, meg minek kell történnie. Márpedig az alany és az állítmány jellemzően össze szokott tartozni, elnézést kérek a nyelvtanóráit. Anélkül egyébként, hogy bárki is járna iskolába, tehát csak ha megtanulta az anyanyelvét, már pedig egyébként szoktunk iskolába járni, ösztönösen addig figyeljük a mondatot, addig nagyon keressük, nagyon koncentrálunk a mondatot, ha meg akarjuk érteni, amíg el nem jutunk az állítmányi részig, tehát hogy mi történik. Ha az a mondatnak a legutolsó eleme, és előtte meg tele van mindenféle bonyolult bővítményekkel, akkor mit kérünk az a szövegolvasótól, vagy a hallgatótól? Azt, hogy a memóriájában jegyezze meg minden egyes bővítményt, mert lehet, hogy annak ma jelentősége lesz, és addig mindezt mindent jegyezzen meg, amíg el nem jut a lényegig, hogy mi történik. Mert akkor könnyebbedik meg az embernek az agya, a belső memória felszabadul, végre tudom, hogy miről szólt a mondat. Igen ám, de közben meg már elfelejtettem az elejét, mert már 5 sor óta olvasom, vagy fél oldal óta olvasom. Ez rossz. Ezt nem írja elő semmilyen jogszabály. Senki nem kötelezi a jogszabályok megfogalmazóit sem egyébként, meg a hivatalnokokat sem kötelezi senki arra, hogy mindent, tartalmat egy mondatba fogalmazzon bele. Csináljon belőle 3 rövidebb mondatot. És egyébként figyeljen arra, hogy az összetartozó részeket, amelyeket a hétköznapi, kötetlen, köznyelvi kommunikációban, szóbeliségben, de akár írásbeliségben is természetes módon megtartunk, tehát hogy összetartozó elemeket nem választjuk szét, mert gördülékenyen akarok beszélni, azt szeretem, hogy megértsenek. Hát úgy kellene írni ezeket a jogi tartalmú szövegeket is, és nem a stílusról beszéltem.
Így van, így van. De ugye akkor itt felmerül a kérdés, mert arról már beszéltünk, hogy trenírozhatjuk magunkat, igen, és akár a közoktatás részében is, a közoktatás területén is, hogyha minél nagyobb teret kapna egy ilyen közigazgatási óra, vagy valami hasonló megnevezéssel, hogy egy kicsit ezekkel a szakmai szövegekkel ismerkedjen, akár a kisdiák, és nyilván, ahogy egyre idősebb, akkor úgy ez is fokozatát váltaná, és akkor egyre erősebb szövegeket is lehetne értelmezni. De akkor a kérdés az, hogy a hivatalnokokat is érdemes például képezni, mert az előbb egy példát végig beszéltünk, és nem biztos, hogy nekik azonnal könnyű visszafele gondolkodni, hiszen ők a jogban jártasak, vagy a szaknyelvben jártasak, és nagyon nehéz nekik nagyon egyszerűen, tehát azért nézzük ezt a dolgot az ő szemüvegükön keresztül is, hogy nekik nagyon egyszerűen kellene valamit megfogalmazni, ami számukra kisújból kijön.
És ráadásul, ahogy egy hivatalnok bekerül egy hivatali rendszerbe, akkor neki ott szocializálódnia kell. Tehát a helyi nem csak a munkavégzési szabályokat, a szabályozó környezetet, a vonatkozó jogszabályokat kell kívülről tudnia, hogy azt jól tudjon dolgozni, hanem a stílust, a nyelvi stílusba is valahogy be kell illeszkednie. Tehát magyarán szóval hagyományozódik egy csomó olyan szövegalkotási gyakorlat, amely kifejezetten az értelmezhetőség ellen dolgozik. Ezek formai és elemek, tehát szövegkialakítás, szövegformázás, grafikai, tördelés, stb. És szöveg, tehát nyelvtani, grammatikai, mondattani eszközök, eljárások, amelyekről közül egy példát hoztam. Igen, valóban szükség van arra, hogy a hivatalokban, hozzáteszem, nem csak a hivatalokban, közszolgáltatóknál is, de ez egy másik tészta, legyenek olyan tréningek, belső képzések, amelyek pontosan a közérthető hivatali fogalmazással azt célozzák meg. És egyébként van egy jó hírem, van ilyen tréning sorozat. Mi magunk, a Magyarság Kutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontja is részt vesz egy ilyenben. Még az elődintézményünk 2019-ben indította el a Nemzeti Adó és Vámhivatalon belül a Közérthetően a Hivatalban című belső képzést. És egyébként már több mint 3000 NAVA alkalmazott vett ezen a tréningen részt, ezt többek között én bonyolítom, és pontosan ilyen tréning technikákat alkalmazunk, és tréning céljaink vannak, hogy hogy lehet a meglévő tematikában, jogszabályi környezetben a meglévő elvárásoknak megfelelő, de érthetőbb szövegeket alkotni. Tehát egyszerűen mondatalkotási technikák, mint amiről az előbb beszéltünk. Vagy például, mikor kell szakkifejezéseket használni, és mikor nem. Ezt a hivatalnoknak kell tudnia, hogy egy jogi terminológiát mikor kell átültetnie. Ha engedjenek meg egy példát. Tehát például, ha kapunk egy hivatalos levelet, amelyik arról szól, hogy valamit be kell fizetnünk, nem feltétlenül büntetés, de valamit be kell fizetnünk egy bizonyos határidőre. Erről kapunk mondjuk egy végzést. Hát jogszabályi ismeretek nélkül nagyon ritka az, hogy valaki pontosan tudna első olvasás után, hogy mi az a határidő, amikor be lehet és meddig lehet befizetni. Mert van itt egy kulcskifejezés, ami a jogszabályban úgy szól, hogy a közléstől számított, 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni, a 16. napon véglegessé válik a végzés, és utána van még 15 nap arra az elsődleges határidő, amikor be lehet fizetni. Na most a közlés, ez a kulcsa az egésznek. Onnantól számítanak a napok. Mi minősül közlésnek? A köznyelvben a közlésnek mi minősül? Egy hétköznapi ember megkapja ezt a levelet, megnézi, forgatja, keres rajta egy dátumot.
Igen.
Az a közlés. Nem. Az a dátum, amikor kibocsátották, amikor aláírták és jóvá hagyták azt a dokumentumot, azt a levelet, és közlésnek az minősül, amikor bizonyítható módon kézbesítették az ügyfélnek. Tehát nem kell kétségbe esni. Lehet, hogy 10 napig keringett a postán, vagy az illető nem volt otthon, amikor hozták, egyszer, kétszer, szóval valahogy. Tehát hosszú idő eltelhet a dokumentum keltezése és a kézbesítés között. A közlés az a pont, amikor hitelt érdemlő módon az illető, a címzett megkapta a levelet, átvette. Onnan számítanak azért. Tehát ilyen esetben egyértelműen az a tanács, hogy ne használja a közlés kifejezést. hanem helyette valami mást mondjon, itt ami kézbesítés, kézhez vétel. Ez is olyan hivatali nyelv, de legalább érthető.
Így van, ezt mindenki
érti. Benne van a kezünk,
érti.
Tehát igen, ez érthető. Igen. Meg mikor, ugye a hivatali nyelv szeret személytelen lenni. Jogos elvár, normális nyelvi funkció, hogy úgy szeretnénk fogalmazni, hogy ne legyen benne a mondatban a cselekvő alany. Egy hivatal esetében ez általában így van, mert semmi lényege nincsen annak, hogy ki volt az, aki a postára adta a levelet. Tehát vagy nincs jelentőség, vagy nem tudom, vagy nem akarom elmondani, hogy ki az aktív cselekvő, ez teljesen normális dolog. És ilyen esetekben jönnek a névszói szerkezeteket tartalmazó mondatok. Tehát nincs benne ige. Ha nincs benne ige, az nem utal a személyre. Tök jó. Most nem akarok belemenni, sok technikája van a személytelen fogalmazásnak, tehát mondom, ez nem rossz dolog, csak ha olyan esetben használják, ahol egyébként meg benne van a mondatban, hogy ki a cselekvő alany, akkor ez csak bonyolítja a megértést. Mert az ige, az állítmány az egyetlen igei természetű mondatrész, és pont az a kulcsa az egész mondatnak, amiről korábban szó volt. Ha a helyett névszót használok, mert ugye a magyarban lehet névszói állítmány, meg névszói igei állítmány, tehát hogyha nem igei szerkezetet használok, pedig lehetne, nem mindig lehet, de ha lehetne, és helyett névszót használunk, akkor pont olyan lesz az egész, az állítmány is, mint az összes többi mondat, és rossz helyre is teszem, el is választom a vele szorosan összefüggő elemekkel. Tutira nem fogja a gyakorlatan olvasó első olvasatra megérteni a szöveget. Márpedig az a cél, a közérthető fogalmazásnak az a célja, hogy a hivatalos szöveget első kézhez vételkor, első áttekintés után úgy tudja a mindenkori címzett értelmezni, tudja, hogy kitől érkezett, miről szól, milyen részei vannak, és hol van benne a lényeg. Amíg ezt a négy célt nem érjük el, addig rossz a hivatali szöveg, ezt kimerem jelenteni.
Én bízok benne, hogy ebben az adásban is sok új információt, vagy legalább hasznos információt tudtunk átadni a kedves hallgatóknak, de itt beszéltünk arról, hogy mennyire fontos megérteni alapadatokat, és eszembe jutott, hogy értsük talán meg akkor azt is, hogy Bódi Zoltán, mint nyelvész a Magyarságkutató Intézetnél, hogyan találta meg a helyét, hiszen most sok mindenben segítettél nekünk itt a hivatali nyelv témájából, hogy egy kicsit elkalauzolj bennünket, de hogy kerül egy nyelvész a Magyarságkutató Intézethez?
Hát ez mondhatjuk azt, hogy hosszú történet, de volt a Magyarságkutató Intézet nyelvtervezési kutatóközpontjának egy elődintézménye, amelyik akkor még egy önálló intézmény volt, és a háttérintézményeknek a struktúraváltása, tehát az átalakításának volt az eredménye az, hogy mi a Magyarságkutató Intézet kötelékén belül dolgozunk, és az én közvetlen feladatom és kutatási területem ugye a nyelvi tervezéssel foglalkozik, a nyelv stratégiával más néven nevezve, tehát olyan élő nyelvi jelenségek, problémahelyzeteknek a vizsgálata és feltárása és a megoldási lehetőségeknek a felvázolása, amelyek valós és releváns problémák. Tehát például a hivatali nyelv, akkor a digitális írásbeliséggel is foglalkozom, illetve a média nyelviségével, nyelvi hatásával, nyelvi szerepével, és ezek az én legszűkebb területeim, és a kutatóközpontunk pedig itt a Magyarságkutató Intézeten belül működik.
Bízunk benne, hogy még folytathatjuk ezeket a témákat, hiszen szerintem ez napjainkban mindannyiunkat érdekel és érint. Köszönöm szépen vendégemnek, Bódi Zoltán nyelvésznek, a Magyarságkutató Intézet nyelvtervezési kutatóközpontjának tudományos főmunkatársának, hogy eljött ide hozzánk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, búcsúzok mára, de maradjatok a Spirit FM-en, hiszen tartogatunk még további műsorokat. Viszont hallásra, egy hét múlva ismét találkozunk.